reggeli személy.
Palási Zsolt, a Hold alapkezelő elemzője a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Üdvözlök mindenkit.
És mielőtt beszélgetni kezdünk, nekem el kell mondanom, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt hetekben támogatta a Klubrádiót. Folytatjuk még a gyűjtést, úgyhogy ha szeretnének hasonló minőségi tartalmakat hallani, meg látni a YouTube-on, mint ez, akkor egyrészt iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, másrészt pedig támogassák a Klubrádió fennmaradását a klubradio.hu-n. Ennek a részleteit megtalálják, ugye kereslet kínálat van, szóval amire igény van, és amit megvesznek, az lesz. Úgyhogy Klubrádió is lesz, meg ez a beszélgetés is lesz. Vámháborúzunk, és kezdjük ott, hogy akkor Donald Trump egy hülye idióta, aki értelmetlen marhaságokat csinál, és ennyi a megoldás ennek az egész vámháborúnak szerinted.
Ugye az a baj, populistákkal mindig az a baj, hogy a rendkívül komplex és mindennel összefüggő gazdaság, társadalomban ráfókuszálnak egy nagyon pici szegletére, és megpróbálják azt kirángatni belőle, és csak azzal foglalkozni. Általában a politikai kommunikáció erről szól, annak van egy oka, ezt megérti a választó. Megérti a választó, hogy kitalicskázzák a profitot, megérti a választó, hogy ha fölrakok vámot, és kifizetetem Kínával azt, hogy beoszhass a dolgot, akkor az nekem jó. És azt nem érti meg, és Trumpnál ez a szűk látókör, ez úgy látom, hogy ez a teljes gondolkodása. Tehát, tehát míg Orbán Viktornál azért azt hiszem, hogy azért érti, hogy ez egy sokkal komplexebb kérdés, Trumpnál nem vagyok benne biztos. És nagyon érdekes, hogy 2020 egy nagyon jó analógia. 2020-ban mi történt? Januárban már jöttek a hírek Kínából, hogy baj van. Wuhanban baj van. Februárban már Európában is voltak betegek. Januárban semmit nem reagáltak a tőzsdék. Februárban semmit nem reagáltak a tőzsdék. Majd márciusban, amikor kiderült, hogy az első bergámói kórházba kerültek már odakint megfertőztek emberek, akkor egyszer csak leesett a világnak, hogy itt óriási baj van, vagy lehet. Elkezdtek összeomlani a tőzsdék, történelmi összeomlás. Trump ugyanezt a pályát futotta be. Tehát Trump megjött, látszott, hogy baj van, legalábbis, hogyha valaki értelmes, akkor látszott, hogy baj van, és a tőzsdéket nem érdekelte, februárban sem érdekelte. Majd most, amikor Trump azt mondta április 2-án, hogy de igenis, én szétverem a gazdaságot, mert igenis, nekem van egy fantazmagóriám, teljes hülyeség, ami mentén, most igenis szétverem, nem hogy az amerikai gazdaságot, de gyakorlatilag a világgazdaságot, és ezt látjuk most, ezt a tőzsdei összeomlást látjuk most, ez a koronavírus pont.
Mert hogy például Trump gazdasági tanácsadója is meg tudja magyarázni, mindent meg tudnak magyarázni, de hát ilyen eléggé kilóg a lóláb ezekben a magyarázatokban, hogy akkor majd a költségvetési deficitet ezzel fogják tudni, meg a külkereskedelmi mérleget majd ezzel javítják, hát valóban nem hangzik ez túl racionálisnak.
Az a baj, mondhatok ez valamit?
Igen.
Tehát az a baj, hogy tehát tényleg ez az egy aspektus, tehát amikor a Trump a kereskedelemre fókuszál, akkor mit lát, hogy az európaiak odaviszik a Mercedeseket Amerikába, és visszamegy a pénz. És ő csak azt a visszamegyő pénzt látja. Azt hiszi, hogy csak az számít, hogy azzal a pénzzel van a baj, és hogyha megpróbálják megmagyarázni különböző elméletekkel, elviszem egy kicsit mert ugye a másik, amit megmagyaráznak, és az talán érthetőbb, hogy miért probléma, az a katonai kiadások. Az Egyesült Államok megcsinálta a világ legerősebb hadseregét, föntartotta a világbékét, és a Európa például free rider, ugye, hogy ők nem költenek eleget a NATO-ra, és ez volt az éca a mögött, hogy akkor szétverjük egy kicsit a NATO-t, kicsit beindítjuk a német-európai hadi költekezést. És ugye ugyanezt látjuk, tehát hogy itt is azért mindenki érti, hogy abból, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy az Egyesült Államok borzasztó sokat költ a hadiparára, és mások helyett, és akkor neki ez csak költség, hanem ez azzal járt, hogy az Egyesült Államok lett a hegemon, a világon bárhol tudja érvényesíteni az érdekeit, a világon béke van, a világon lehet kereskedni, a világon össze-vissza bárki bárkivel, aminek az a következménye, hogy az elmúlt 30 év globalizmusa, globális kereskedelmének az egyik legnagyobb nyertese minden szempontból az Egyesült Államok, de ha arra fókuszálok, hogy de ezért nekünk kellett a legtöbbet a katonaságra fizetni, akkor meg lehet magyarázni ezt a borzasztó pozitív dolgot az Egyesült Államok szempontjából, úgy, mint hogyha valami óriási negatívum lenne, mert nekünk sok dollárba került.
Ja, csak oda akartam vissza kiukadni, hogy itt mire te is utalsz, hogy azért ez egy nettó politikai döntés, itt ugye arról van szó, hogy ez a America First, ami ugye nem egy Trumpi gondolat feltétlenül, csak ő az, aki ezt elviszi, ilyen turbofokozatba kapcsolja, és elviszi a végletekig. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mindegy, már ég körülöttem minden, az egész gazdaság összeomlott, de akkor is végigviszem Trump szempontjából, mert ez most az én politikám része, vagy azért van ebben valami játéktér, hát most én tudom, ugye 90 napra mondják, hogy akkor most egy kicsit visszakozott, de hát valójában ez nem igazi visszakozás.
Ebből a szempontból nem nagyon van fogalmam, hogy Trump fejében mi folyik. Ugye ez megint, és ez érdekes ez a mostani válság. Ugye 2008-9 volt egy válság, 2007-ben lehetett látni, hogy a subprime hitelekkel óriási a baj, 2007-ben már lehetett látni, hogy az amerikai építőiparral nagy a baj, 2008-ban ez áttevődött az amerikai pénzügyi szektorra, aztán ez egyre inkább eszkalálódott, 2008 végén Lehman Brothers csőd, majd 2009 márciusában megjelentek a jegybankok, hogy akkor mindent megteszünk, hogy megoldjuk, és akkor szépen lassan elindult egy fölívelés. Tehát volt egy ilyen elég természetes lefutása annak a válságnak. Koronavírus válság hasonló, ott is miután kiderült, hogy van egy probléma, aztán kiderült, hogy mégse akkora probléma, megjelentek a vakcinák, szépen megoldódott, szépen a gazdaságok is kilábaltak a különböző recessziós helyzetekből. Mindegyiknek van egy ilyen, talán, hát utólag biztos jól megmondhat, hogy milyen, de azért előre is lehetett tudni, hogy mert hogy a gazdaság ciklikus. A Trumpnál nem lehet tudni. Vagyis hát eddig nem lehetett tudni, hogy ezekkel a kibeugrálásokkal, ugye itt most nem egy vírusról van szó, meg egy gazdasági jelenségről, meg nem egy ugye subprime válságról, szintén egy gazdasági ciklikus jelenségről van szó, hanem az elején úgy tűnt, hogy Trumpról van szó, hogy ő most mit hülyéskedik éppen, bármikor oda beleugrik a vámokba, visszaugrik, beleugrik, visszaugrik. Nem, tehát soha nem volt az, hogy egy recesszió, ráadásul a globális recesszió annyira egy emberen múljon. Ez ugye leginkább a tőzsdei kereskedést nehezíti meg, de hát nyilván a reálgazdaság szereplőinek az életét is. Tehát hogyha valaki ugye azt mondja, hogy hát amit most Trump csinált, annak az kéne lenni az eredmény, hogy beviszem a gyáramat az Egyesült Államokba. Na de mi lesz Trump után? Hát nem jön még egy ilyen idióta valószínűleg. Meg mi van, hogyha Trump visszaugrik fél év múlva az egészből? Tehát hogy ez az egész bizonytalanság, ez mindent megváltoztat egészen addig, amíg Trump nem rúgja a recessziót. Tehát onnantól kezdve, hogy amerikai és globális recesszió van, onnantól kezdve már Trump semmit nem tud csinálni, könnyen lehet, hogy már értünk ebbe a ciklusba. Nagyon, nagyon érdekes, mondhatom tovább? Vagy nem. Nagyon érdekes, amit a pénzügyi piacokon látunk. Ugye az elmúlt napok fejleménye az volt, hogy Egyesült Államok átkerült egy ilyen fejlődő piaci menekülő ország státuszba, tehát mondjuk Magyarországon ilyet láttunk 2008-9-ben, amikor egyszerre gyengült a forint, rohantak fel a kötvényhozamok, és zuhant a részvénypiac. 2012-ben is láttunk ilyet Magyarországon. És most az Egyesült Államokban látunk, és ilyet nem tudom, a történelem során talán háromszor láttunk, hogy egyszerre menekül a tőke a részvénypiacról, az amerikai részvénypiacról, egyszerre menekül az amerikai kötvénypiacról, ami azt jelenti, hogy mennek föl a hozamok. Na most egy olyan deviza esetén, ami stabil és megbízható, az, hogy rohannak föl a hozamok, az azt jelenti, hogy mit tudom, egy hete 4,5%-on rakhattam be amerikai államkötvénybe a pénzemet, most már 5%-on, hát akkor sokkal boldogabban rakom be dollárba a pénzemet, meg dollárkötvénybe. Tehát az, hogy emelkednek a kötvényhozamok, az kell, hogy jelentse egy rendes ország esetén, hogy erősödik a dollár. De nem, a dollár is gyengül. Tehát egyszerre gyengül megint Amerikában a részvénypiac, a kötvénypiac és a dollár, ami tényleg egy nagyon lehetetlen esemény, és ezt sikerült már elérnie Trumpnak, és ezt ugye a magyar gazdaságnak sokszor láttuk, tehát az, hogyha ráfókuszálok egy pici szeletre, de ezáltal ársapka, magyar ársapka. Mit, az, hogy lehozzuk most már és sapka, az, hogy a tejárát lehoztuk 500-ról 400-ra, az így, hogyha csak így ráfókuszálok, akkor ez nem egy nagy probléma. Csak az a baj, hogy Magyarországon ez azt jelenti, hogy a kormány bármikor, bárkinek a bármilyen gazdasági szereplő életébe belenyúlhat, bármikor rákényszerítheti arra, hogy veszteséggel áruljon, és innentől kezdve az egész szétterjed a gazdaságra, minden szereplőbe lesz szarva ettől az eseménytől, vagy meg ettől a mentalitástól. Na és Trump ezt érte el, ettől lett a dollár is egy menekülő deviza, tényleg én még ilyet sose láttam, és, És itt tartunk most, tehát onnantól kezdve, hogy Trump berúgta a bizalmatlanságot, berúgta a recessziót, innentől kezdve már kikerült Trump kezéből az egész, innentől kezdve már nagyon nehezen hiszem el, hogy vissza tud táncolni.
Kicsit menjünk vissza oda, és próbáljuk meg előszedni a racionalitást, hogy mit akart Trump, meg a körülötte lévők, akik ezt elhitték, meg szép dolgozatokban érveltek mellette, hogy milyen jó lesz kicsit tönkretenni a világgazdaságot. Ugye volt szó erről, hogy legyen gyengébb a dollár, volt szó erről, hogy az amerikai államadósságot lehessen olcsóbban finanszírozni, meg aztán arról is, hogy Európa kezdjen el vásárolni Amerikától dolgokat, meg energiát, meg nem tudom mit. Na most ezek közül, és akkor beszélj egy kicsit erről, hogy ezek mennyire értelmes jó igények, mennyire jó megoldás erre az, ami Donald Trump választott, és hogy mennyire nem látszik sikerülni, vagy látszik-e sikerülni.
Ugye ott értelmes, hogy amikor azt mondtam, hogy a jelenlegi globalizációnak, világkereskedelmek az egyik legnagyobb nyertes az Egyesült Államok volt, akkor ugye ahogy szoktam mondani, nincs olyan, hogy mi magyarok, meg nincs olyan, hogy mi amerikaiak, hanem hát bizony az amerikaiak nagy része nyertese volt, de volt, aki vesztesnek érezhette magát. Miért? Azért, mert ott élt a rozsdaövezetben, ahonnan elkerült az összes feldolgozóipar, és nem volt hajlandó elköltözni. Tehát tegyük hozzá, tehát azért ő is tehetett volna. Tehát onnantól, tehát nem, ugye ez mindig kérdés, hogy vajon az én életem, tehát nekem ahhoz van jogom, hogy bármi nélkül, ott, ahol születtem, ott leélhesse borzasztó kényelmesen az életemet, vagy nekem is kell tennem. Tehát ugye azt elfogadjuk, hogy hát nem árt, ha az ember tanul, minél többet tanul, ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen az életben. De ezt ugye elfogadja a társadalom. De bizony annak, aki ott a rozsdaövezetben, ráadásul nem is nagyon tanult, annak egyes utánul el kellett volna költözni ahhoz, hogy igazán ő is prosperáljon abból a sikeres 30 évből, amit az Egyesült Államok látott, de ha erre nem hajlandó, és sokan nem voltak hajlandóak, akkor baj van. Akkor ők rosszul élnek. Akkor ők, vagy legalábbis úgy érzik, hogy rosszul élnek, és Trump talán nekik próbál segíteni. Tehát ugye ezt, hogy visszahozzuk a gyáripart, akkor valószínűleg oda fog menni, ahol rengeteg a munkanélküli, mert megint, hogyha az Egyesült Államokra ránézünk úgy általában, akkor borzasztó alacsony a munkanélküliség. Tehát gyakorlatilag mindenki dolgozik. De hogyha, és ez pont olyan, mint Magyarországon, tehát Magyarországon is, ha ránézünk a munkanélküliségre, borzasztó alacsony. Na de hogyha úgy nézünk rá, hogy Budapesten nem tudom, tehát Magyarországon nem tudom, talán 4% a munkanélküliség, ennyinek mindig kell lenni, de ez úgy néz ki, hogy vagy Budapesten mondjuk 2%, valahol Szabolcs-Szatmár megyében ott meg 12%, és hogyha ők átköltöznének ide, akkor ez megoldódna ez a probléma, de nem mert ide eljöttnének pincérnek mondjuk, vagy postásnak, de mit tudom én miért, nem költöznek át. Az Egyesült Államokban ugyanez van, hogy átlagosan nincs munkaerő az Egyesült Államokban, de bizony a rozsdaövezetben ott lenne. Tehát, hogyha visszatelepül valami gyáripar, akkor az lehet, akkor az valószínűleg a rozsdaövezetben terepülne vissza, és akkor nekik jobb lenne, és hogyha ők a Trump szavazói, akkor Trump boldog lesz, és azt hiszem ez mögötte az étsza. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha a szabad kereskedelem az egy win-win, és ez nagyon nehéz, tehát populisták fejében nincs olyan, hogy win-win. Mi az van, hogy ha én nyerek, akkor ő veszít. Tehát, ha ő nyer, akkor én veszítek. És nagyon nehéz nekik ezt megérteni, hogy bizony a kereskedelem az win-win, és ezért mondom, hogy ha win-win a kereskedelem, akkor ha eljállítok falakat, akkor az egy lose-lose lesz. És csak azt szokták mondani, hogy jó, de aki a vámot fölveri, és az most az Egyesült Államok, neki kicsit kevésbé lesz rossz talán, mint az összes többi országnak, és akkor nem tudom, ezt el lehet könyvelni sikerként. Én biztos nem annyira könyvelném, de Trump valami ilyesmit akar elérni talán.
Amíg a gyárak áttelepítését illeti, ez valóban egy nagyon logikus gondolkodás Trump részéről, amit mondasz, meg valóban lehet egy ilyen hatása a vámoknak, hogy akkor azt mondják a gyárak, hogy jó, akkor oda települünk és ott gyártunk, de hogy valójában itt van az a faktor, amit már említettél, a bizalmatlanság, tehát hogy akar-e valaki gyárat építeni Trump országába, illetve hát azért vannak egyéb faktorok, tehát szerintem nem ilyen egyszerű, vagy te mennyire látsz ebbe bármilyen...
Hát a munkaerő sokkal drágább lesz. Ugye az egyik dilemma az, hogy a vámokra fizetek ki sok pénzt, vagy az amerikai munkaerőre. És aztán ennek főleg is az az a következménye, hogy jó, akkor beviszem az Egyesült Államokba termelés, de automatizálom. És akkor viszont meg ugyanott van, tehát valahol ugyanott van az Egyesült Államok, a munkaerőpiacról nem szívta fel a rozsdaövezeti lakosokat. Szóval sok helyen sántít ez az egész, és nem tudjuk, hogy hova fog vezetni. És mondom, azért itt tegyük föl, azért egy 90% valószínűséggel legalább föltehetjük, hogy talán 4 évig lesz. 4 év alatt nincs az a gyár, ami megtérülne. Tehát, hogy iszok egy kortyot. Szóval betelepülhet oda egy gyár, hogyha elhinné, hogy hát itt most 20 évig ez megy. Akkor, na de nem hiszi el, senki nem hiszi el. És azt már elhitték, hogy a következő évekre Trump szétveri a gazdaságot, de az, hogy ez most 20 évig így fog maradni, hogy 20 évig vámok lesznek az Egyesült Államokban, hát gondoljuk el, hogyha jön Trump után egy másik elnök, akkor azt, ha eltűnteti a vámokat, akkor az hirtelen olyan gazdasági prosperitást indít be az Egyesült Államokban, hogy egy ilyen nagyon könnyű eszköz van a kezébe, de hát ugye nem meglepő, a vámok rosszak.
És akkor az a visszatáncolás, vagy ami annak látszott, kivéve Kína, majd erről beszélgetünk, amit ugye Donald Trump itt elkövetett a múlt héten, az magyarázható a pénzpiacoknak a reakciójával? Mert ugye hát itt erről ment a dilemmázás, hogy hát akkor ez a mesterterv része, dobott egy nagyot, aztán visszahúzta, hogy jó, most már csak 10%, ürüljetek, vagy arról volt szó, hogy ránézett a csártokra, meg arra, hogy néznek ki az amerikai államkötvények, és azt látta, amelyik hát nyilván akik mellette voltak, hogy ez nem jó.
Nem tudom, hogy pontosan mi van Trump fejében. Ugye az, hogy az alkudozás benne van, meg hogy úgy kezdő, art of the deal, úgy kezdő, bemond valami teljesen vállalhatatlan magas dolgot, és aztán akkor boldogak lesznek a partnerek, hogy visszatáncolt belőle. Ez biztos benne van. Csak tényleg nem vesz észre, hogy amikor ezt csinálja egy kaszinó üzemeltetésnél, vagy egy ingatlan adásvételénél, akkor ott csak kicsit hullámokat ver. De amikor az Amerikai Egyesült Államok gazdaságával csinálja ezt, akkor abból óriási hullámok lesznek. Hát mondom, sikerült Trumpnak 2 hét alatt az amerikai dollárt egy menekült deviza státuszba raknia. Tehát hogyha valamire büszke lehet Trump, akkor ez az, bár valószínűleg erre meg nem büszke. Na, ezt pont most mondta Howard Marks, hogy az Egyesült Államoknak volt egy arany hitelkártyája, azáltal, és nem tűnik olyan nehéznek. Mi volt ott? Jogbiztonság, technológia, megbízhatóság, kiszámíthatóság. Tehát emiatt aztán odaáramlott rengeteg tőke mindig, odaáramlott rengeteg tudás, és azt, hogy a tőke ugye a dollárba áramlott, meg az amerikai gazdaságba áramlott, ez azt jelentette, hogy borzasztó drágán foroghattak amerikai részvények, nagyon alacsonyan vehetett föl hitelt az Egyesült Államok, nagyon alacsony volt mindennek a költség, a működési költség az Egyesült Államok, és erre mondom azt, hogy ez egy borzasztó komplex dolog, mert ezt verte szét, ezt az arany hitelkártyát verte szét a most Trump, az, hogy elillant a bizalom, és erre mondom azt, hogy egy nagyon összetett és bonyolult szerkezet az a gazdaság, vagy a társadalom, amit, hogyha elkezdünk így ráncigálni, mondjuk árstoppokkal Magyarországon, vámokkal az Egyesült Államokban, akkor abból így terjedt szét a baj, hogy most az Egyesült Államokban látjuk, az Egyesült Államokban azt látjuk borzasztó gyorsan és nagyban, és mindenki által jól követhetően, azért is jól követhető, mert itt ugye a pénzpiacok árazzák ezt. Tehát a pénzpiacok, az előbb mondtam, ez az abszurd jelenség, minden egyszerre gyengül az Egyesült Államokban, azt Magyarországon is néha látjuk, de azért Magyarországon nincs annyira kiélezve a világ. Tehát Magyarországon is láthatnánk azt, hogy a kormány már megint egy árstoppot vezetett be, megint veri szét a bizalmat, megint romlottak Magyarország gazdasági kilátásai, akkor gyengüljön egy csomót a forint. De, és egy kicsit látjuk ezt, látjuk azt, hogy nincs az EU pénzek hatását abban, hogy gyengül a forint. Egy kicsit látjuk ezt, de most az Egyesült Államokban ez borzasztó, hogy gyorsan látjuk. És az az érdekes, hogy itt most nem vagyok teljesen fair Trump-al szemben, mert az évet úgy kezdtük, hogy az amerikai részvények voltak a világon a legdrágábbak, a dollár volt a világon az egyik legdrágább deviza, az amerikai kötvények alacsony hozamokkal forogtak, és ugye azért nagyon melbevágó ez a piaci reakció, mert volt egy ilyen amerikai exceptionalism, tehát egy amerikai kivételezettség, és ebből az óriási magas bázisból zuhant össze minden, és tehát az, hogy most gyengül a dollár, az azt jelenti, hogy a nagyon-nagyon drágából most már csak nagyon drágává, tehát hogy azért ennek volt egy olyan tere, amitől nagyon gyors tud lenni ez a folyamat, és lehet, hogy csak ezt egy kicsit normalizálódni látjuk, de az biztos, hogy ami berúgta azt, hogy elveszítsék az emberek a bizalmukat a dollárral, meg az amerikai részvénypiacsal kapcsolatban, az Trump volt, meg a vámok, meg az, hogy ha egy politikus fogja magát, azt hiszi, hogy az ő terepasztala, játékasztala a gazdaság, és elkezdi ezt kézi vezérelni.
Ha már itt tartunk, meg aranyhitelkártya szétverése, tényleg rekordgyorsasággal megoldotta, nem hiszem, hogy bárki, még Orbán Viktor se tudná ilyen gyorsan ezt megoldani, de van-e bármi esély arra, hogy ezt visszaépítse? Most arra nem számítok, tehát nem arra gondoltam, hogy egyik reggel felkel Trump, a fejéhez kap, és azt mondja, hogy úristen, mit csináltam, vissza minden, de tud-e, még persze bármi lehet, de hogy tud-e olyat, hogy akár ezzel, hogy egy kicsit visszaver, hogy nagyot mond, és aztán visszavesz, akár egy kis racionalizálással tud-e még bizalmat kelteni, vagy most már veszett fejszenyele, ez most már így lesz 4 évig, hogy senki nem fog bízni benne.
Ugye Orbán Viktor azért nem tudja ilyen gyorsan szétverni a gazdaságot, mert rengeteg fék és ellensúly volt még a feje fölött, úgy, ahogy az évek során, amivel egyre kevesebb van, de egy ott van a piacok. Erdogan, ő azt tényleg teljhatalommal bír, ő tényleg bezárhatja az ellenzék vezetőjét bármikor börtönbe, tehát neki végtelen hatalma van, és Trumpon ugye nincs, tehát Trump fölött nincs egy EU. Trump az tényleg most úgy tűnik, hogy tehát Trump az egy ilyen bizalomromboló tényező, ami talán kevésbé van emberek szem előtt, hogy az amerikai kormány kijelentette, hogy hát a bírák azok, mit azok demokraták, úgyhogy a bírósági döntést mi nem hajtjuk végre. Tehát, tehát a bizalomrombolás sok helyen elindult, és mondjuk ez kevésbé látszana a tőkepiacokon, pedig az is egy nagyon lényeges elem annak, hogy ez egy működő Amerikát hogyan kell. Tehát az, hogy a rule of law, tehát a jogbiztonság, az nem lehet akkor szétrugni, amikor nekem kényelmetlen, mert akkor mindenhol szét, vagy akkor attól fél a világ, hogy mindenhol szét van verve, és akkor visszatérve, hogy vissza tudja ezt csinálni, tehát, és akkor két dolog, tehát hogy egy, hogy mivel Trump fölött nincs egy ilyen check and balance, mint mondjuk Orbán Viktor fölött volt az EU, a piacok azok, tehát a piacok azok, amik megfoghatják. Tehát Trump nem fog magától a fejére csapni, hogy jaj, hülyeséget csináltam, és visszacsinálom, de amikor a piacok azt üzenik neki, hogy óriási hülyeséget csinálsz, amikor minden választója nagy része folyamatosan vagyont veszít, pénzt veszít, mert hiszen ott rengetegen fektetnek be a tőzsdén részvényekbe, akkor ez lehet neki egy pofon, hogy táncolj vissza. Nem tudjuk, hogy ettől dátolta vissza, de mondom, és akkor erre mondtam azt, hogy ugye ez egy olyan érdekes válság, amit egy ember akarata, fantazmagóriája kreált, de csak addig, amíg ki nem szabadul az a recessziós szellem a palacból, amit aztán már nem tud Trump vissza. Tehát onnantól kezdve nem mondhatja azt, hogy jó, eddig hülyeséget csináltam, mostantól olyan leszek, mint Obama, mert addigra már recesszió kész van, tehát addigra már minimalizálni vele a recessziót. Tehát azt tudni segíteni, hogyha visszatáncol az egészből, és elhiszik, hogy akkor most ez vissza van táncolva, akkor mégiscsak elindulnak azok a beruházások az Egyesült Államokban, amit most úgy tűnik, hogy akár évekig nem tud az ember dönteni, hogy beruházzon az Egyesült Államokba, vagy ne ruházzon be, mert annyira változik a befektetési környezet. Abban biztos tud segíteni, hogy mondjuk rövidebb lesz az a recesszió, és akkor a globális recesszió is. Abban nem tud segíteni, hogy szerintem abban már nagyon nem tudom elképzelni, hogy vissza tud még táncolni, meg vissza akar-e annyira táncolni, hogy az egészet eltöröljük. Recesszió lesz idén az Egyesült Államokban, és az azt jelenti, hogy a világon recesszió lesz, az azt jelenti, hogy Magyarországon is recesszió lesz.
Megvan a cím. Köszönjük szépen. Mi következik abból egyébként, hogyha az Amerikába, meg a dollárba, meg az amerikai papírokba vetett bizalom az megrendül, ami megtörtént, mert erről beszéltél. Akkor az a pénz, ami eddig odament, az hova megy?
Na hát arany az rohan. Svájci frank is rohan. Euró. Tehát ugye az az érdekes, ez amit az előbb mondtam, hogy Trump szétrúgta a bizalmat az amerikai kötvénypiaccal kapcsolatban. Ugye a németek most jelentettek be egy óriási költekezési programot. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy rengeteg kötvényt fognak kibocsátani. Meg fog jelenni rengeteg plusz német kötvény a piacon, meg kell vásárolni. De hogyha valamiben megjelenik egy óriási kínálat, annak esik az ára. Na most ezen a héten, és a múlt héten a német kötvények ára ment fölfelé, magyarul egyre többen akarták venni, miközben az amerikai kötvény ára zuhant, Na, ilyen aztán még sose volt. Tehát, hogy ekkora olló lett volna az amerikai és a német kötvény közt, az még sose volt, és ennek az az oka, hogy például euróba is menekül az a pénz. Úgyhogy, ami a legszembetűrőbb mondom, arany, svájci frank, euró, hát nagyon kevés európai részvény, mert ugye a részvénypiacok azok azt akkor szeretik, amikor nincs kockázat a világban. Most azért ez növekedett ez a kockázat, tehát kevés európai részvény. Az európai részvények, tehát nagyon vicces, Trumpot megválasztották, amerikai kivételezettség, és az idei év arról szól, hogy Európa és Kína rengeteget emelkedett, részvénypiacok, Amerika megzuhan. Már ugye még mielőtt a vámok azok felgyorsították ezt a zuhanást, de már előtte is folyamatosan csorgott le az amerikai részvényindex. Tehát Trump pont az ellenkezőjét hozta, amire mindenki számított, és igen, tehát hogy egy dolgot csodálkozom, hogy a bitcoin, nem tudom eldönteni, ugye a bitcoin az azért érdekes, mert az a digitális arany. De az egy nagyon kockázatos eszköz, abban nagyon sok a spekuláció. Kevesebb, sokkal több, mint az aranyban. És ezért azok, akik megijednek attól, hogy kockázatkerülés van, azok kifelé áramlanak, ugyanakkor nem esik annyira a bitcoin, mint amennyit egy ekkora amerikai tőzsdei zuhanás indokolna, mert vannak azok, akik azt mondják, hogy na jó, de hát ez egy fajta arany, tehát akkor veszem egy kicsit. Úgyhogy például bitcoinban, és nyilván van, aki bitcoinban menekül, de van, aki bitcoinba menekül, és van, aki bitcoinból is menekül.
A NATO szétverése vagy szétverési kísérlete kapcsán láttuk, hogy azért az Unió egész felébredt, és próbál valamiféle határozottabb és egységesebb védelempolitikát. Gazdasági értelemben tud bármilyen védekező mechanizmust az Unió, amitől így csökkenti a károkat?
Ugye Európa az egy ilyen sok szempontból nagyon hatékonytalan nyugdíjas otthon, ahol például voltak vámok. Tehát miért, mert a franciák, mit tudom én, nem szeretik, hogy az kínai elektromos autó, tipikus ilyen példa, kínai elektromos autó elővédik a német autóipart, meg a francia autóipart, de Amerikával szemben is voltak minimális vámok. Európa nagyon jól, szerintem nagyon jól osztályozatot kap eddig arra, hogy amit eddig csinált, mert az történt, hogy Kína mit csinált? Egy ilyen düböl, dacból, mit tudom én, büszkeségből, választói akaratból, ők is megemelték a vámot. Trump felnyomta a kínai vámot, Kína felnyomta az amerikai vámot, amiben Kína csak veszíthet. Tehát ugye Trump erre még ideges, még följebb vitte, Kína is följebb vitte. Tehát hogy az az ország, amelyik sokat exportál, tehát Kína nagyon sokat exportál, az Egyesült Államokban fordítva meg kevés. Tehát hogyha tudom, hogy ezzel a saját exportomat, ami mit tudom én tízszer, akkor nem tudom meg, hogy sokkal nagyobb, mint a fordított irányú. Tehát hogyha tudom, hogy a saját exportomat sokkal jobban bántom, vagy ugyanannyira bántom, mint az Egyesült Államokat, akkor ez tiszta hülyeség. Európa is egy kicsit ilyen helyzetben van, de Európa azt mondta, hogy jó, mi kivárunk, megvárjuk, hogy mi lesz. Javasolta azt, hogy 0-0%, ami Trumpnak nyilván nem elég egyelőre. Úgyhogy egyre tök jó európainak lenni, nem vesznek részt ebbe a vámháborúba, meglátjuk, hogy mi lesz. Azt, hogy mit tud csinálni, azt tudja csinálni, hogy a világ többi részével kiépíti a szorosabb kereskedelmet, akár eltöri az összes vámot, különböző kereskedelmi egyezményekkel. És nagyon érdekes, hogy mit akartam ehhez mondani, hogy na, majd eszembe jut.
Kérdezek valamit Európáról, mert a vakmajom írta, nyilván te is olvasod őt, a blogján, hogy amit te is mondtál, Európa lassú, meg nyugdíjas, meg kinevetjük, meg körülményes, de egy ilyen helyzetben ez milyen jó, mert legalább nem hülyül meg teljesen, és hát akkor a kérdés megint csak az, hogy profitálhat-e, oké, recesszió lesz, azt nem szeretjük, de középtávon már Európa abból, hogy nyugalmasabb helynek tűnik most, mint az Egyesült Államok a következő 3 évre, és akkor jó, akkor hozzátok ide a vállalkozásaitokat, építsétek meg itt a gyáratokat, egyébként is egy baromi nagy piac, akkor adjátok el itt a terméketeket, még akkor olcsóbb is lesz az autó, mert több lesz, akkor örülnek az emberek, szóval, hogy lehet ebből valami jót kihozni, hogy Donald Trump miatt oda, mert nem akarunk majd vinni pénzt, meg semmit sem.
Gyártást szívesen fognak akarni hozni. Tehát, hogyha valami még borzasztó drága Amerika mellett, akkor az Európa, vagy pár Nyugat-Európa. Kelet-Európában már talán inkább, de itt meg az meg valószínűleg nem Magyarország lesz, mert Magyarországon szintén szét van verve az a bizalom, meg az a befektetői bizalom, ha csak nem kínai az a befektető, akkor nem fog idejönni. Úgyhogy Nem, abból nem. Sok mindenből lehet profitálni. Tehát az, hogyha azt mondtuk, hogy az elmúlt 30 év globális kereskedelmi egyik legnagyobb nyertes az Egyesült Államok, és ez a pozíció kicsit áttevődhet az Egyesült Európába, akkor annak Európa is a nyertese lesz, vagy Európa nyertese lesz, ahogy Amerika volt 30 évig, pláne hogyha már lesz hadserege, és ugye az is, az a hadsereg is egy jó példa arra, hogyha elkezdik cseszegetni Európát, akkor a németek fölfegyverkeznek, és akkor itt lesz egy európai hadsereg, és lesz egy, a NATO-nak lesz egy európai lába, és akkor erre azt mondhatjuk, hogy ez végül is ez jó, hogy csinálta Trump, de valójában nem jó, mert az a jó a világban, ha specializáció van, hogyha ahol olcsón tudnak gyártani autókat, ott gyártanak olcsón autókat, ahol olcsón tudnak pólókat gyártani, ott pólókat gyártanak, hogyha Európa a, nem tudom, a szolgáltatás szektorban jó, akkor szolgáltat, és az, hogyha az Egyesült Államok ráfekszik a védelemre, meg a hadseregre, akkor ugye ennek mindennek van ilyen mérethatékonysági, tehát a mérethatékonyság az mindenre igaz, tehát hogyha ha az Egyesült Államoknak sokkal olcsóbb a, nem tudom, 10 anyahajóból 15-öt csinálni, mint a Európának nullából 5-öt, vagy nem tudom, hogy elépe, de hát, hogy sokkal olcsóbb, és most akkor egy sokkal drágább dolog lesz, mert akkor egy fragmentáltabb hadseregek lesznek, csak hát ugye akkor, hogyha az Egyesült Államokban nem lehet megbízni, mint szövetségesben, akkor az ember kénytelen ezt elérni, úgyhogy lesz előnye is, hátránya is ennek, ennek az egésznek, meglátjuk, hogy mi a vége.
Van olyan elmélet is, miszerint lesznek régiók, amelyek alternatív gazdasági övezetét képesek alakulni, akár most az öbölben menti országokra beszélünk, akik viszont kifejezetten nyertesei lehetnek ennek. Te mit gondolsz erről?
Az egész világ nyertese volt a globalizációnak és a globális kereskedelemnek. Tehát ugye azt mondtam, hogy a vámok azok arra jók, hogy minden ország szív, de talán az Egyesült Államok a legkevésbé, de most ez összeborult, mert itt nem csak vámok lettek, hanem egy csomó minden egyéb baj is. Az öbölben menti országok lehet, hogy relatíven valóban nyerni fognak. Mondjuk azt nem látom, hogy hogyan, nem látom, hogy hogyan, de tehát, hogy gyártás nyilván nem megy oda, annak Mexikó, meg Kanada, nem, azt se tudom, mert ugye oda is ki tudja, hogy mehet-e, de hát ez az, hogy senki nem tudja. Tehát ez a nagyon furcsa, hogy így, hogy senki nem tudja, hogy mi lesz, így azért, tehát, és ezért is hülyeség, tehát ez se volt végig gondolva, tehát nem csak az nem volt végig gondolva, hogy most ráfókuszálok valami szűk részére a világgazdaságnak, és azt miközben azon próbálok idézőjelben segíteni, szétverem a világgazdaságot. Tehát nem csak ez nem volt végig gondolva, hanem az nem volt végig gondolva, hogy igazából egy elnök, aki 4 évig elnök, az nem tudja a következő 20 év globális kereskedelmi ciklusát átrendezni. De szerintem senki nem mert elmondani Trumpnak. Tehát ugye, Trump szerintem egy gyerek. Tehát egy gyerek, aki semmi más nem csinál, csak azt szeretné, hogy mindenki ráfigyeljen. És most, mint Egyesült Államok állnak, ez boldogan látja, hogy ez milyen jól megy neki. De nehéz neki elmagyarázni, hogy az Amerikai Egyesült Államokként sem szabhatod meg, hogy a következő 20 évben hogy néz ki a világgazdaság, meg a világkereskedelem, mert csak egy porszem vagy a szélben.
Mi lesz Kínával?
Hát nem tudom, ők ugye beleálltak ebbe a vámháborúba. Ami tudható az, hogy azok a kínai áruk, amik az Egyesült Államokba mentek, és most tegyük fel, hogy nem mehetnek oda, mert annyi ideig kitart Trump a vámokkal, akkor az máshova fog menni. Tehát akkor például Európába. Most ha Európa ezzel vámokkal védekezik, akkor mi is elkezdtünk. Tehát akkor erről beszéltem, akkor elkezdődött szétlerődni a világkereskedelem. De amúgy, hogyha akkor nyilván olcsóban. Tehát, hogyha kisebb piacra megy ugyanannyi áru, akkor minden olcsóbb lesz. A kínaiak olcsóban fogják eladni ide a, nem tudom, elektromos autóikat, vagy a bármit. És az, hogy geopolitikai, ez hova azt kell állodik, az fogalmam sincs. Ugye az elmúlt, amikor, hogyha valaki azt hiszi, hogy mestertervek vannak, meg mindenki van számolva, meg nincs, tehát semmi nincs. Trump fejében is fogalma sincs, hogy mi lesz ebből az egészből. Szoktam mondani, hogy a South Park törpéi azok egy jó, nem tudom, ismeri valaki a South Park törpéit, akik alsónadrágokat gyűjtöttek, és amikor megkérdezték tőlük, hogy mi a francért, tehát mindenki ellopkodták az alsónadrágokat, akkor azt mondták, hogy hát ott a mester tervünk, az első lépcső, gyűjtsd össze az alsónadrágokat, a második pont kérdője, harmadik profit. Tehát, hogy valami, tehát ez írja valahogy a Trump tevékenység, hogy első vámok és káosz, második az kérdője, a harmadik a profit. És akkor És akkor valahol itt tartunk, és az, hogy geopolitikában ez mi lesz, mert ugye, hogyha valami értelmes dolgot akarunk keresni, akkor az, mondjuk, na jó, és akkor visszatérve, hogy az elmúlt 30-40 év egyik nagy geopolitikai mesterterve az volt, hogy hát Kínát kihozzuk a szegénységből, Kínában lesznek polgárok, és ezek a polgárok elkezdik majd követelni Kínában is a demokráciát. Na most ez totál csődöt mondott, Kínára egyáltalán nem működött az a nem tudom mi ez, recept, ami mondjuk Kelet-Európára működött, mert itt tényleg ilyesmi történt. És teljesen kudarcot vallott ez a mesterterv. Most ha Kínára kapcsolatban mi a mesterterv, hogy ugye Egyesült Államok mellé egy nagy, most hát volt az Egyesült Államok, mint hegemon, aki föntartotta a világrendet, most emeli Kína jön föl. Na most, hogyha Kínát elzárjuk olyan kulcs technológiáktól, amikre ők maguk képtelenek még legyártani, mint például a legfejlettebb csippek, ami szükséges a mesterséges intelligenciához, ami szükséges a globális fegyverkezési versenyhez, akkor lehet, hogy nem tudom, megúszunk egy világháborút. Tehát, hogyha valami mestertervet keresünk, vagy valamit, akkor ezt lehetne egyfajta pozitívumként értékelni. De hát vire ezt tudom mondani, hogy a világ, hát igen, csak Kínál esetén nem működött. Tehát az a baj, hogy tehát, hogyha a gazdaságban nem tudjuk megmondani, hogy mi történik, akkor az, hogy a világpolitikában mi fog történnie a trumpi káosz fújás után, tehát ott még kevésbé tudjuk megmondani. Tehát a gazdaságban is nehéz, de hát a világpolitika meg a geopolitika az talán még összetettebb.
Az előbb említetted, hogy ha Európa is vámokat vet ki, akkor aztán végképp szétverődik a világkereskedelem, és ennek kapcsán fogalmaztál már durvábban is, mert nemrég nyilatkoztat, hogy a 29-33 közti válságból is azért lett világválság, mert mindenki bezárkózott, mindenki vámokat húzott föl, és mindenki azt hitte, hogy majd akkor magán fog segíteni. Eljuthatunk ide?
A szerencsére azért nem, mert nem követi a világ az Egyesült Államokat. Tehát, vagy hát reméljük, hogy nem követi. Hát ha követi, akkor igen, de egyébként ez nem az én elméletem. Tehát, tehát hogyha valamit tudunk a 29-33-as világválságról, mint közgazdaságtan, akkor az ez, hogy az volt az. Tehát ugye a 2008-9-es azért volt egy jóval kisebb válság, mint az a 29-33-as, mert egyszer csak a jegybankok beálltak, és minden segítséget megadtak a gazdaságnak. Rájöttek, hogy nem a bezárkózás, meg nem a hitelvisszavonása a megoldás, hanem az, hogy elöntjük pénzzel a világot, és ott senki nem zárkózott be. Tehát az egy jóval kisebb lefolyású válság lett, mint a 29-es. És igen, tehát az, hogy ott mindenki lezárta a határokat, ilyen vámokkal, az vezetett Hitlerhez. Tehát, mert az ebből fakadó gazdasági problémák vezettek részben Hitlerhez. Tehát, hogy az egy óriási probléma volt, és igen, tehát ez nem az én elméletem, ez egy közgazdaságtan. Tehát ez a közgazdaságtan talán egyik legkonszenzusosabb megállapítása.
És akkor lehet, hogy Európa és Kína elkezd megint barátkozni?
Hát ezt nem tudom. Mert ugye azért nem az Egyesült Államokkal azért, tehát nem kerül hirtelen Európa ellenséges viszonyba. Tehát azért ne vigyük el, tehát ugye van egy ilyen hiba, ilyen gondolkodási hiba, hogy a közelmúlt eseményeit azt kivetítsük. Tehát, hogyha az Nvidia emelkedett, nem tudom, az elmúlt egy évben, akkor az most már a csillagos és akkor bármilyen áron megvehetem. Aztán egyszer csak kiderül, hogy mégsem, amint a részvény árfolyamról beszélek. De hogyha, tehát, hogy azért ezt se kell annyira kivetíteni, de ezt mondom, tehát mindenki tudja, hogy Trump 4 évig lesz, és akkor utána jön valami normálisabb elnök, tehát nem kell összerúgni a port az Egyesült Államokkal, és pont valami ilyesmit látok Európában, tehát hogy nem vált azért az ellenségünk ki az Egyesült Államok, mert Trump bolond, hanem hát 4 évig nehezebb lesz vele az Egyesült Államokkal a kommunikáció, és aztán átlépünk fölötte. Tehát, hogy és az, hogy Európa Kínával barátkozik, hát
kereskedelmi szempontból.
Ugye eddig is óriási kereskedelem volt Európa és Kína közt. Egy kicsit elindultak a vámok irányába, például az elektromos autó esetén az európaiak. Most nem tudom, hogy ez... Ugye, tehát ennyire nem lehet tudni, mit történik. Most nem tudjuk, hogy ami most történik, az majd akkor lebontja ezeket a vámokat, ami Európa... Vagy vagy megnöveli, mert például azért, mert Kína nem tudja az Egyesült Államokban értékesíteni a dolgait, akkor megpróbálja Európában, és akkor európaiak azt látják, hogy ugye két dolgot látnak, hogy hirtelen minden olcsó lett, deflációval, tehát azért ez nem rossz, tehát a fogyasztónak ez borzasztó jó, de amit tudom én, az 5 darab német autógyártónak, meg a 3 franciának meg rossz, mert ők meg nem tudják eladni a autóikat, esetleg recesszió lesz, tehát hogy vagy fokozza, úgyhogy itt megint ilyen sok hatás van, nem tudom, mi lesz az eredője.
Akkor beszélj Magyarországról. Mi az, amit mi fogunk ebből érezni? Most értem, recesszió, meg jó, nem származhat belőle, de akár, hogyha nézzük a jelenlegi mutatókat, amit előre kalkuláltak, növekedési adatok, mi várható?
Hát ugye az, hogyha globális recesszió lesz, az Magyarország az még jobban megszívja, mert hiszen a magyar GDP-nek a egyik tehát Magyarország az egyik legkitettebb a világkereskedelemre, meg az európai kereskedelemre, de mindegy, hogy mi a németekkel kereskedünk rengeteget, mert a németek azért kereskednek velünk, mert ők aztán Amerikával kereskednek, vagy Kínával. Tehát, hogy de azért nem segít. Tehát, hogy csak ilyenkor azt szoktam mondani, hogy Magyarországon van mondjuk 100 egységnyi gazdasági probléma jelenleg. Egyszerű, hogy az oktatás szét van verve. Ebből 50-et a magyar kormány okoz. És ehhez jön mondjuk 5 egységnyi probléma, ami mi lesz? Az, hogy hova adjuk el azokat az autókat, amiket Magyarországon is összeszerelnek, és akkor esetleg azok a gyárak leállnak. Ez egy nagyon pici probléma. És lesz még 50 a globális recesszióból, vagy az lesz egy nagy probléma. De mondom, tehát azért, hogy Magyarországon rengeteg dolgot lehetne tenni azért, hogy a gazdaság sokkal jobban működjön, mint ahogy működik. Szerintem néhány adásra, tehát ez már korábban itt is mondtam, hogy én ugye azt láttuk, hogy a elmúlt 30 évben, meg az elmúlt 15 évben Magyarország pont úgy hasított, mert ez egy nagyon jó 15 év volt az egész kelet-európai gazdaságnak, pont úgy lassított, nagyjából pont úgy hasított, mint a kelet-európai gazdaságok, és pont az átlagán, és akkor voltak, akik megerőztek minket, mondjuk a románok, vagy utolértek minket, vagy sokkal jobban, voltak, akik rosszabbul, mint a szlovákok, a lengyelek is jobban teljesítenek, tehát, hogy, és azt szoktam mondani, hogy azon lehet vitatkozni, hogy a románok már megelőztek-e minket, de azon nem fogunk vitatkozni, hogy 5 év múlva a románok biztos, hogy előttünk lesznek. Tehát egyszerűen minden abban az irányba mutat, és ez csak fokozódik. Tehát, hogy Magyarországon az a probléma, tehát Magyarországon sokkal nagyobb problémákat rakott össze ez a magyar gazdaságpolitika, a bizalom szétverésével, a nepotizmussal, azzal, hogy az egész vállalati struktúrát úgy lett berendezve, hogy leginkább állami megrendelésekre, segélyekre, tehát EU pénzekre összpontosít. Tehát ez sokkal nagyobb probléma, mint hogy jön egy globális recesszió, ami mit tudom, 1-2 évig, majd akkor itt is csökkenti a növekedést, mert azt kiheverjük. Hát 2008-9 sem volt egy nagy probléma rengeteg gazdaság szempontjából, hogy azok a gazdaságok stabil lábakon állnak. Magyarországon nem áll stabil lábakon a gazdaság, úgyhogy én inkább arra a 100 egységre fókuszálnék, vagy fókuszáltam volna ezekben az elmúlt években, mint az, hogy most attól remegünk, hogy ez még rosszabb lesz, a globális recesszió lesz. Igen, még rosszabb lesz.
És attól nem remegünk, figyelembe véve, hogy egy év múlva lesz egy választás Magyarországon, miközben meg lehet, hogy recesszió lesz, és ezt a kettőt így együtt nem hiszem, hogy a politikusok, akik éppen kormányoznak, szeretni fogják. Szóval, hogy milyen őrültködés várható, most megint csak mondom gazdasági szempontból, azért, hogy mégsem legyen recesszió, vagy valami pénzt mégiscsak oda lehessen adni szegény választóknak, hogy ne érezzék magukat nagyon rosszul.
Ebben a szempontból nagyon félek a következő egy évtől, ezért nincs mondjuk a portfóliumban forint. Tehát, hogy az, ami itt várható, és ennek az esélyét valóban növeli az, hogy jön egy globális recesszió, valóban növeli az, hogy esetleg még az autó, tehát eddig az akkumulátorgyárokkal volt a nagy probléma, most már akkor azokkal a benzines autógyárainkkal is probléma lesz, ami esetleg az Egyesült Államokba értékesített. Tehát, hogy igen, ezt a veszélyt még jobban fokozza. Mondom, ezen az ember úgy tud védekezni, hogyha a portfóliójában kevés a forint, mert ugye, ahogy mondtam, tehát a piacok azért ezt visszajelzik. Tehát a piacoknak is le fog esni, hogyha itt a magyar kormány válaszol, az lesz, hogy még inkább föltekerem azt a bizalomszétverés stb. Vel járó gazdaságpolitikát, amit eddig csináltunk. Itt csak reménykedni tudok, hogy megússzuk, de hát ennek nagyon kicsi az esélye.
És az, hogyha most ezt fullba tolják, már pedig hát azért ez eléggé várható, akkor még jön egy új kormány, ezzel mit fog tudni kezdeni, ezzel a romhalmazzal, meg ezzel a gazdasági szerkezettel, ami van, és hát, hogy amitről beszélsz, hogy nepotizmus, hogy bizalomhiány, ezek nem olyan egyszerűen visszaépíthető, újraépíthető dolgok.
Ugye a bizalomhiány az egy olyasmi, ami, de hát el kell hitetni, hogy egy másik kormánynak hogy sokáig tud maradni, de hát ugye a legegyszerűbb az az EU pénzek, tehát az EU pénzek azok valószínűleg nagyon hamar megérkeznek, vagy hát gondolom, de fogalmam sem. Tegyük fel, hogy az EU pénzek hamar megérkeznek, hogyha itt egy másik kormány van, amelyik hát nagyon egyszerűen beengedi az EU ügyészséget. Tehát ugye egy oka annak, hogy nem jönnek ide az EU pénzek, hogy az EU ügyészség nincs beengedve. Mert onnantól kezdve egy EU ügyészség felügyeleti a korrupciót, nem a magyar ügyészség, onnantól kezdve sokkal közelebb vagyunk ahhoz, hogy jöjjenek az EU pénzek. És ugye ez egy óriási tétel. Tehát, hogy ha aggódunk amiatt, hogy recesszió, meg autógyárak, tehát az EU pénzek az egy nagyobb tétel, vagy bőven van akkor a tétel, ami ezt ellensúlyozni tudja. Úgyhogy, tehát van ami pozitívum. Ezt tudom erre mondani.
És akkor van még 3 percünk, nem vagyunk nyilván befektetési tanácsadó műsor, de azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit csináltok a portfóliótokkal, meg mondjuk az a lakossági befektető, akinek volt egy haverja, aki 15 éve megvett 4-5 szuper amerikai részvényt, benne maradt, és most haláljú helyeken nyaral, meg telel, mert rohadt sok megtakarítása van, és akkor ez az ember azt mondja, én is ezt fogom csinálni a következő 15 évben, csak hát hoppá, Trump véletlenül szétvert a világgazdaságot, most már nem biztos, hogy nekem ez olyan jó lesz, szóval, hogy ez a lakossági befektető hogy érzi magát, meg a alapkezelő hogy érzi most magát.
Na, ez fáj. Tehát, hogy azért, mert az elmúlt nem tudom hány évben az 5 amerikai részvény, ez baromi jó volt, az nem növeli az esélyt, hogy a következő években is, hanem csökkenti az esélyt, hogy abban az évben baromi jó, vagy a következő években is baromi jó lesz. Tehát,
ha ezért valaki, adja a lakossági befektető neked a pénzed, ugye?
Aki így tervezi az életét, gratulálok, hogy befektet, félre rak és befektet, az ne ezekben az amerikai részvényekben rakja, ez egy megoldás. Ugye a tőzsdén a volatilitás az rengeteg lehetőséget is teremt, és hogyha akkor van nagy bajban az ember, hogyha megpróbálja kitalálni, hogy a rövid távon, és ez a mondjuk hívjuk úgy, hogy momentum trading, hogy rövid távon mi merre fog menni. Az egy lehet így kereskedni, én is szoktam időnként így kereskedni, de hogyha az embernek egy teljesen más irányjelzője van, az, hogy mi olcsó. Tehát az, hogy olcsó egy vállalat, az úgy jelent, hogy van egy profit, megbízható profitmennyiség, amit minden évben elég stabilan szállít, és én ahhoz kevés pénzért jutok hozzá. Tehát kevés pénzért tudok venni egy olyan vállalatot, mit tudom én, 500 forintért tudok venni egy vállalatot, ami évente 100 forint profitot termel, ez egy borzasztó olcsó vállalat, és ha azt mondom, hogy és nem fog eltűnni a profitja, meg nem fog lefeleződni a profitja, 10 éves távon, akkor bizony ez a vállalat, ez előbb vagy utóbb lesz sokkal drágább is a tőzsdén, plusz kapom azt az évi 20% profitot, úgyhogy vannak olyan befektetési stratégiák, és ez a value befektetés, amit mi a holdalapkezelő is csinálunk, tehát vannak olyanok, amik pont az ilyen viharokban átvisznek rajta. Tehát, hogy át tudunk nézni ezeken a viharokon, azt nézzük, hogy melyik vállalatok olcsók, működnek jól akár ilyen globális viharokban is, és azokból veszünk, és ha még olcsóbb lesz, akkor még boldogabban veszünk, mert hiszen ugyanazt a jó vállalatot megkaptam még olcsóbban. Tehát nekünk ezek lehetőségeket szoktak teremteni, mondom, befektetési stratégiától függ.
Van búcsú kérdésed?
Nincs.
Akkor köszönjük szépen Balási Zsoltnak, a Hold alapkezelő elemzőjének, hogy itt volt velünk, gyere máskor is.
Köszönöm szépen.
És bemondtad a válságot, úgyhogy válság lesz. Aminek nem örülünk, de annak nagyon, hogy az elmúlt hetekben támogattak minket. Nagyon szépen köszönjük, hogy megint itt vannak, és folytatjuk még a gyűjtést annak érdekében, hogy a Klubrádió a következő fél évben is tudjon működni. A klubrádió.hu-n ennek a részleteit megtalálják a műsor elkészítésében. Közreműködött Balogh Kármen, Csorba László és Zsidai Péter, a szerkesztő Herskovics Eszter volt, és elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Elmeszi János, minden jót kívánunk.